Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, pünkösd Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 189. énekünk első versét. A 189. énekünk első és egyben egyetlen verse így kezdődik. E pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Meg énekkarunk ünnepi szolgálatát.
Yeah.
énekkel, énekeljük a 374. dicséretünket. Mind a 6 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik. A pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték erősíteni szívüket az apostoloknak. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, mi megdicsőült Urunkat, aki ott ülsz a mennyekben, az Istennek jobbján. Köszönjük te néked, hogy te ott vagy megdicsőült testben, de ígéreted szerint elküldötted a te szent lelkedet. És köszönjük, hogy általa a tieid között és a tieiddel vagy. Köszönjük, hogy így van ez ma is, és amikor közöttünk is megszólal a te igéd, és itt vagyunk, mint benned hívő emberek, akkor te itt vagy velünk, és itt vagy közöttünk. Kérünk, hogy szent lelked munkálkodjon ma is a szívünkbe, és segítsen minket megérteni az ünnepnek az üzenetét, jelentőségét, és segíts, hogy mindazzal tisztába jöhessünk, amivel a mai napon tisztába kell jönnünk. Kérünk téged arra, hogy a te áldásod nyugodjék meg a mi ünneplő gyülekezetünkön, dicsőítsd meg magad közöttünk is, és mindazokon a helyeken, ahol összegyűlnek, hogy ma téged ünnepeljenek, és a lélek kitöltetésére emlékezzenek, légy jelen és áld meg ott is, ami ünneplő testvéreinket, szerte az országban, országhatáron kívül, sőt az egész világon is. Köszönjük néked, hogy imádattal hallgathatunk most a te színed előtt, és figyelhetünk drága igédnek üzenetére. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részéből. A második rész első 4 versét, aztán a 14-től a 23. versig terjedő részt, végül a 32-től a 39. versig terjedő szakaszt. Leülve hallgassátok meg a hosszabb ige részt. A megnevezett helyen tehát az apostolok cselekedeteiről írt könyv második részében, az első 4 versben, aztán a 14-től 23. versben és a 32-től a 39. versekben ezt olvassuk. És mikor pünkösd napja eljött, minnyájan egy akarattal együtt voltak. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betölti az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megteltek minnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát, és szólt nékik. Zsidó férfiak, és minnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet, mert nem részegek ezek, amint ti mondjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelent, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétséggé változik, a hold vérré, mielőtt eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja, és lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfit, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett, Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok, azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve, megölétek. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, aminek mi minnyájan tanú bizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatva, és a megígért szent lelket megnyerve az atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem ellenségeit lábad alá zsámoljul. Bizonnyal tudja meg azért Izrael egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek. És mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig ezt mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Kedves testvéreim, Péter apostol pünkösd napján igehirdetést mondott a Jeruzsálemben, összesereglett hatalmas zarándok seregnek. És ebben az igehirdetésében, ahogy hallhattátok is, az Úr Jézus Krisztusról beszélt. Hatalmas erővel tett bizonyságot arról a Jézusról, aki ott járt közöttük, akit megfeszítettek, de akit az Isten föltámasztott a halálból, és aztán fölvitt az ő országába, és ígérete szerint elküldte az ő szent lelkét. Jézus dicsőítette meg ez a pünkösdi prédikáció, testvérek. És amikor az emberek hallották ezt a prédikációt, akkor a szívüket, mintha egy éles tőr járta volna keresztül, hiszen ők voltak azok, akik Jézust így elvetették pár héttel azelőtt, és az Isten küldöttét elutasították maguktól. egy mély bűnbánat és elkeseredés vett rajtuk erőt emiatt a cselekedetük miatt, és akkor azt kérdezik, hogy na most akkor már mit csináljunk? Mit lehet itt most már tenni akkor? És ekkor hallják ezt a választ, ami mind a mai napig visszhangzik az igéből, és a mi gyülekezetünkben is elhangzik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg Jézus Krisztusnak nevében, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Térjetek meg, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Igen fontos dolog ez, testvérek, hogy mi vegyük a Szentléleknek az ajándékát. Igen fontos dolog ez. Amikor egy másik nagy apostol, Pál apostol, a második missziói útja során Efézusba érkezett, a napfényes városban találkozott keresztelő Jánosnak a tanítványaival. Azok zsidó emberek voltak, akikhez valahogy keresztelő Jánosnak a tanításai eljutottak, és azok hittek is keresztelő János tanításaiban, aki, mint tudjuk, Jézus útkészítője volt, előfutára volt. A Pál oda megy hozzájuk, örvendezve találkozik velük, és azt kérdezi tőletek, hogy vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek? Azok így válaszolnak: azt se hallottuk, hogy létezik szent lélek. Azt se hallottuk, hogy létezik. És akkor Pál apostol nekik is Jézusról kezd beszélni. És ezek az emberek ott is Jézus Krisztusban hisznek, megtérnek, és ők is veszik a Szentléleknek az ajándékát. Azért mondom csak ezt a példát az apostolok cselekedeteiről írt könyv 19. részéből, mert abból is érzékeljük, hogy a Szentléleknek, illetve a Szentlélek vételének óriási jelentősége van, testvérek. Ha nincs valakinek a szívében a Szentlélek, azt mondja Pál apostol a római levélben, a 8. rész 9. versében, akiben nincs a lélek, a Szentlélek, az nem az Istené. Az nem tartozik Istenhez. Lehet, hogy ő magáról azt gondolja, hogy Istenhez tartozik, de ha nincs benne az Istennek a lelke, akkor nincs Istennel közössége az illetőnek. Nem az Istené, az olyan ember. Lehet így is, lélek nélkül is lehet valamiféle keresztény életet élni, de az a keresztény élet nem egy valóságos keresztény élet. Az inkább egy formális, egy külsődleges keresztény élet. Ebbe ki is merül. Elmegyek templomba, úrvacsorázok, konfirmálok, ezt csinálok, azt csinálok, és aztán gyakorlatilag vége is az egésznek, és nincs tovább. Formális az egész, mert a lélek nélkül nem létezik valóságos és igazi keresztény élet. De hát honnan tudhatnám én, kérdezhetjük, hogy vettem-e én szent lelket? Hogy bennem van-e a szent lélek? Na itt mindjárt hadd mondjam, mert itt az irodában beszélgettünk Isten tisztelet előtt valakivel, és mondta, hogy valakivel vitába keveredett a pünkösd ünnepével kapcsolatban, és eszembe jutott az, hogy ez a közkeletű tévedés, hogy az ember lelkét azonosítják az Isten szent lelkével, pedig a kettő nem ugyanaz. Nehogy ezt valaki összekutyulja egymással a testvérek közül, mert a Biblia azt mondja, hogy az embernek is van egy lelke, amit Isten teremtett neki. Az a mi lelkünk, bennünk van egy láthatatlan alkatrészünk. De más az Istennek a lelke, aki nem egy teremtett lélek, hanem a Szent Háromság Istennek az egyik tagja. Amikor a Szentlélek vételéről van szó, akkor a Szentlélek Istennek, a Szent Háromság egyik tagjának a vételéről van szó. Nem az a kérdés, hogy nekünk van-e lelkünk, hanem hogy mi testestől, lelkestől vettük-e a Szentlélek Istennek az ajándékát. Mert ha nem, nem vagyunk az Istenéi. És nem is tudunk következésképp egy igazi keresztény életet élni, csak egy formális keresztény életet. Nos, testvérek, hát annak aztán, hogy valaki vette a szent lelket, vagy nem, mondjuk így, hogy viszonylag egyszerűen diagnosztizálható, megállapítható jelei vannak. Különösen árulkodó jelei vannak ennek az ember Jézus Krisztushoz fűződő viszonyában. Ezért most egy pár gondolatot erről szeretnék fölhozni előttetek. Tehát ha igazán tudni akarjuk, hogy vettünk-e szent lelket, vagy nem, bírjuk-e a szent lelket, vagy nem, akkor szemügyre kell vennünk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk mi Jézus Krisztussal. Mert ez a viszony, a Jézushoz fűződő viszonyunk árulkodik arról, hogy vettünk-e szent lelket, vagy nem. Az első dolog, amit itt szeretnék aláhozni, testvérek, hogy aki nem vette a szent lelket, aki lélektelen ember, ilyen értelemben lélektelen ember, szent lélektelen ember, az nem érti Jézus Krisztust. Nem érti Jézus Krisztust. Jézus Krisztusról ugye úgy beszél az írás, hogy ő a testélet ige, akit azonban mi az írott igéből, a Bibliából tudunk megismerni. A Bibliából tudunk megismerni. A Bibliának az ihletője, a szerzője a Szentlélek Isten. A teljes írás Istentől ihletett, olvassuk az írásban. És ő az, aki nekünk az írást, mint szerzője, meg is tudja magyarázni. A Szentlélek magyarázza nekünk az írást, és miközben a Szentlélek megmagyarázza nekünk az írást, a Szentírást, az írott igét, aközben megérteti velünk a testélet igét, Jézus Krisztust. Nagyon fontos ezt az összefüggés rendszer, testvéreim, tisztán lássátok, csak így tudom magyarázni, hogy elmondtam, a testélet ige Jézus, akit mi közvetlenül nem tudunk megismerni, mert egyikünk se látta, egyikünk se találkozott vele, nem is fogunk vele itt a földi életünkbe találkozni. De a testélet ige megismerhető az írott igéből. Az írott ige a Biblia. Ezt a Szentlélek ihlette. És amikor a Szentlélek meg is magyarázza nekünk a Biblia igazi értelmét, a mondatoknak, a szavaknak az igazi értelmét, akkor valójában Jézust érteti meg velünk. Ami megváltónkat érteti meg. Őt ismerjük meg a Bibliából. Kedves testvérek, nagyon fontos dolog tehát, hogy mi a Szentlélket vegyük, mert a Szentlélek aztán, mint egy belülről megmagyarázza nekünk a Bibliát, és azon keresztül megismerhetjük Jézust. De a Szentlélek nincs a szívünkbe, testvérek, akkor nem tudjuk igazából megérteni a Bibliát, és nem bírjuk megismerni Jézust. Nem bírjuk megérteni és megismerni Jézus Krisztust akkor. Nagyon érdekes dolog ez, testvérek, hogy az ember az eszével ugye számtalan, rendkívüli alkotást képes létrehozni, meg nagyon sok mindent képesek vagyunk megérteni is. Rendkívüli az értelmünk, testvérek, de annyira döbbenetes, hogy a Bibliát, az Isten beszédeit képtelenek vagyunk megérteni. Képtelenek vagyunk megérteni. Ez akkor derül ki, amikor esetleg olvasgatjuk otthon a Bibliát, és nem bírjuk, hogy mi ennek a jelentősége, amit le van írva. Mit ennek az egésznek az értelmet? Olvasgatom, de nem értem az egészet. Valamit értek belőle, de érzem, hogy több van ottan, csak nem bírom kihámozni a szövegből, hogy mi van még ottan elrejtőzve benne. Nem értem igazából a Bibliát. Nem értem Jézust igazából. Az értelem, testvérek, tényleg nagy dolgokra képes, de itt a döbbenetes bénasága, amikor az Istent kellene, illetve Isten fiát, Jézust kellene jobban, illetve az írást kéne megérteni, és abból Jézust megérteni, Istent megérteni, akkor ott leblokkol egyszerűen. Úgy vagyunk ezzel, mint egyébként Filip, ugye emlékeztek arra a történetre, amikor a Szerecsen komornyikkal találkozott, mert a lélek oda vitte őt, a Szerecsen komornyikhoz, aki éppen hazafelé ment az ő országába, és a kezében ott volt egy Ézsaiás tekercs, amit Jeruzsálembe vett. És ott olvasgatta. Csatlakozik hozzá Filip apostol. És Filip azt kérdezi tőle, érted, amit olvasol? Mert olvasgatta az a Bibliát. De azt mondja a Szerecsen komornyik, aki nem volt egy műveletlen, bunkó ember, azt mondta, hogy érteném, ha csak valaki meg nem magyarázza. Nem értem magyarul. Ha csak valaki meg nem magyarázza nekem ezt. És akkor Filip elkezdi neki magyarázni Ézsaiás könyvéből azt a részt, amit éppen olvasott, hogy mi annak az üzenete, mi annak a jelentősége, hogy az Jézusra mutat, és hogy mutat, és mind mutat. És az az ember ott kezdte el megérteni az írást, amit olvasott. Így vagyunk mi is, testvérek. Volt egyszer egy általános iskolás osztálytársnőm, aki sok mindent kérdezett tőlem a Bibliáról, és én magyarázgattam neki a Bibliát, amennyire én értettem akkor. Magyarázgattam, és az egyszer rám nézett, és azt mondta, hogy hát egyszerűen föl nem tudom fogni, hogy te ezeket, hogy veszed ki ebből a bibliai részből, amit itten, ebből a példázatból, amiről itten beszélgetünk. Mert én elolvasom ezt a példázatot, de mindezt nem bírom, ezt az üzenetet nem bírom belőle kihámozni. Nem értem igazából azt az írást. Hogy tudod te ezt? Hát én mondtam neki, hogy én se tudom, illetve tudom, a Szentlélek érteti meg velem olyan szinten, ahol éppen vagyok, most ő érteti meg velem az leírt szöveget. De így vagyunk, testvérek, mondom, hogy szükséges, hogy a Szentlélek jöjjön mindnyájunkhoz, és a mi lelki, értelmi szemeinket, hogy így mondjam, már megnyissa, és elkezdjük érteni a Bibliát, Isten írott igéjét, és azon keresztül, újra mondom, megértsük Jézust. Megértsük Jézus evangéliumát, az örömhírt, hogy ő kicsoda, hogy miért jött erre a földre, hogy miért halt meg a kereszten, hogy támad föl, hogy mi a jelentőség annak a munkájának, amit most folytat a mennyekbe értünk. Az egész evangéliumot nem fogjuk érteni, ha a Szentlélek nem jön, és nem világosítja meg az értelmünknek a szemeit. Testvérek, nagyon fontos dolog volna pedig ez, ugyanis, hogyha mi nem értjük meg Jézust, nem értjük meg az ő evangéliumát, akkor el fogunk kárhozni. Nagyon egyszerű história ez. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, mondja Istennek az imádságba, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Ha mi nem ismerjük meg Jézust, nincs örök életünk. El fogunk kárhozni, testvérek. Meghalunk, és megyünk a pokolba, és onnan ki nem jövünk, az soha nem jövünk ki. Ott fogunk szenvedni a bűneinkkel együtt, a sátán gyötörtetésébe. Jézus Krisztust megismerni az örök élet, testvérek. Ha mi nem értjük az írást, nem értjük, és nem fogjuk megismerni az Úr Jézust, megyünk, és el fogunk kárhozni emiatt. Tehát, testvérek, valahogy kell megértünk azt a sok éneket, ami benne van egyébként pünkösdel kapcsolatban mi kis énekes könyvünkbe. Hogy miért volt az, hogy a mi eleink állandóan azt kérték ezekbe az énekekbe. Állandóan azt kérik Istentől, hogy adja nékik az ő szent lelkét. És például világosítsd meg elménknek nagy sötétségét. Vagy gerjesz világot elménkben. Vagy távoztasd a mi lelkünknek hitetlen sötétségét. Világosíts meg minket, hogy Istennek igéjét hallhassuk és érthessük. Szükségünk van, testvérek, a lélekre, aki megérteti velünk az írott igét, és azáltal a testélet igét, Jézust, a mi üdvösségünket. A lélektelen ember, testvérek, nem érti az igét, nem érti Jézus se, nem érti az evangéliumot se. Valamit ottan kapizsgál, valamit tud ezekről, de nem érti az egészet. Nem világos áll előtte Jézusnak a személye, az üdvözítőjének a személye. Hogy miért nagy dolog, hogy ő engem úgy szeretett, hogy ki vagyok én, vagy ki lehetek én nélküle. Nem érti az egészet. Te érted? Nos, a lélektelen ember első ismérve, hogy nem érti Jézust. A második ismérve, hogy nem hisz Jézusban, mint személyes megváltójában. Nem hisz Jézusban, mint személyes megváltójában. Tud róla ezt-azt, ahogy mondtam az előbb, mert hallgatja azért az igehirdetést, meg ottan a Bibliáját is olykor-olykor olvasgathatja, de Jézusra nem bízza rá magát. Nem bízza rá magát Jézusra. Olyan, mint egy fuldokló, aki mellé már bedobták a mentőövet, de nem kapaszkodik belé. Siába mondogatják neki, hogy fogd már meg azt a nyavajás mentőövet, mert azáltal tudunk téged kihúzni, csak nem akarja megfogni. És ott fullad meg, mellette a mentővel. Sok ember van így, testvérek, hogy Jézusról tud, mert hallja meg, olvassa meg, de nem bízza rá magát Jézusra. Nincs egy személyes bizalom a szívében a Krisztus iránt. Tanuljatok meg különbséget tenni. A Jézusról tudni és a Jézus Krisztusban hinni, az két dolog. Egy kazal ember van, testvérek, templomba járnak, akik megelégszenek azzal, hogy tudnak Jézusról ezt-azt, de nem bízzák rá magukat. Az ilyen emberekre azt mondjuk Jézus szavával, hogy nem messze vagy az Isten országától, de még nem léptél be. Lehet, már csak egy lépést kellene megtenned. hogy az általad valamit, valamennyire megsejtett Jézusból, valamennyire megértett Jézusból, ez is a léleknek az ajándéka, már valamennyire megértjük Jézust. De hogy rábízzad magad, ez is az ő munkája. És ő pont azt munkája, hogy bízd is rá magad Jézusra. És ha te betted a Szent Lelket, akkor te már rá is bíztad magad Jézusra. Belekapaszkodtál, mint egy nyomorult fuldokló abba a nyavajás mentő övbe. Nincs más megoldás, csak az Úr Jézus Krisztus, az üdvösségünkre, testvérek. És az, hogy rábízzuk magunkat. Hogy bízzuk rá magunkat? Csak úgy tudjuk rábízni magunkat, hogy nem úgy, hogy mondogatjuk magunknak például, hogy hát én bízd már rá magad Jézusra, bízd már rá magad Jézusra. Meg nem is úgy, hogy elmondogatjuk másoknak, hogy hát majd Jézus talán megment engem, mert ő majd eldönti, hogy megment. Nem, te, ez nem Jézusra való rábízás. A Jézusra rábízás azt jelenti, hogy megszólítom az Úr Jézust, az ő nevén szólítom, Uram, és azt mondom neki, hogy ments meg engem. Mert én egy bűnös ember vagyok, egy vétkekkel halmozottan ellátott ember vagyok. Könyörülj meg rajtam, légy irgalmas hozzám, nekem. Te azt mondod, hogy te vagy az üdvözítő, aki meghaltál és föltámadtál, aki nem kérsz semmit cserébe, mert feltétlenül szeretsz engem és megmentesz engem. Hadd tegyem oda magamat a te kezedre. És köszönöm, hogy te ezt komolyan vetted, ezt meghallottad és meg is mentettél engem. Aki Jézusra bízza magát, testvérek, az Jézusnak magának mondja el. Ilyen-olyan dadogó szavakkal, de mégis a saját szívéből fakadóan, a saját szavaival eldadogja Jézusnak, hogy én egy fuldokló bűnös vagyok, akit mindjárt lehúz a kárhozatnak az örvénye. És kérlek, hogy te ments meg engem. A Szentlélek, testvérek, ezt munkálja. Ezt munkálja a szívünkben. Ha lélekkel bíró emberek vagyunk, akkor bízunk Jézus. Nem csak tudunk róla, bízunk benne, mint személyes megváltunkban. És ha valaki megkérdezi, hogy na, hogy is vagy te az üdvösségeddel, hogy mint is vagy te az üdvösségeddel, akkor azt tudjuk mondani, hogy Jézus Krisztus az én üdvösségem. Az én üdvösségem maga a Krisztus. Ő az én megmentőm, ő az én mentő övem. Az már nem nyavajás, hanem örökké való mentő övem, aki megment engem örökké. Ő az én megtartóm. Nem magamat tartom meg. Még csak részbe sem magamat tartom meg. Nem az egyház tart meg, nem a lelkész tart meg, nem egy szertartásba való résztvétel tart meg. Jézus tart meg engem az örök életre. Ő az én üdvösségem. És én tudom, hogy az én megváltóm él. Énekeljük is egyébként. Tudom, az én megváltóm él, és hajléka készen vár rám. Én tudom. Tudom, hogy ő az én megváltóm, és erről esetleg beszélünk is másoknak. Csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy a lélek pontosan ezt munkálja, és mivel ezt munkálja az egész Biblia szerint, hogy az embereket a Jézusba vetett személyes bizalomra, hitre vezesse el, hogy azok bízzanak a Krisztusban, a meghalt, feltámadott Jézusban, mint személyes üdvözítőjükben. Ezt a lelket, ami eleink, újra az énekeskönyvünkre utalok, egyfolytában hívták. És azt mondja például a 307. dicséretben, hogy jöjjön a lélek, és adja meg nekünk, hogy ne legyen több más senki, hanem csak Krisztus, kiben kell bízni. Jöjjön a lélek, és tanítson minket, hogy ne legyen több más senki, akiben bízunk, csak Krisztus. Azt mondja egy másik énekünkben, hogy világosítsd meg elménket, hogy hihessük a Krisztust egy üdvösségnek lenni. Ő az egyetlen üdvösségünk. Te hiszed azt, hogy Jézus a te megtartód? Nem azt kérdezem, hogy hiszed-e, hogy Jézus a bűnösök megmentője. Mert azt lehet, hogy hiszed és elfogadod, hogy Jézus a bűnösök megtartója, de te is egy vagy a bűnösök közül, mint ahogy én is. A te megtartód-e Jézus? Rábíztad-e magad a Krisztusra? Elfogadtad-e őt megváltódnak? Ráhagyatkoztál-e személyesen te, mint nyomorult bűnös, hogy ő mentsen meg téged? Ez a kérdés. A lélek ezt munkálja, ha valakiben van a lélek, akkor az meg is tette ezt. De akiben a lélek munkálkodik, abban biztos, hogy ezt munkálja. A lélektelen ember minden esetre Jézusban még nem hisz egyáltalán. Tud róla ezt, az, de nem hisz benne személyes bizalommal. Egy kicsit tovább lépek, és ez a harmadik, ma utolsó jel, amit szemügyre veszünk, hogy tudnélik, aki lélektelen ember, az nem szereti Jézust. Nem szereti Jézust. Nem szereti Jézust. Nem csak nem ismeri, nem csak nincs egy személyes bizalom benne, mint megváltójában, hanem nem szereti az Úr Jézust. Amikor valakik arról beszélnek, hogy ők szeretik Jézust, akkor az ilyen ember azt mondja, mit akartok ti, mit beszéltek ti erről nekem? Mi ez az egész? Jézus szeretni? Mi ez? Én nem tudok ezzel mit kezdeni. Furcsálja ezt a dolgot. Fintorog emiatt, hogy valakik Jézusért buzognak. Jézusért rajongnak. Hát egy soha nem látott, egy soha nem hallott történelmi figurát, akinek az életéről furcsa történetek maradtak fel, minek szeressek? Hát ez kell szeretnem Napóleont, vagy kell szeretnem, mit tudom én, Einsteint? Hát tudok róla, aztán kész. De nem szeretem, szeressem Jézust, hát egy régen élt történelmi alak, csinált ezt, azt tanított ezt, azt, hát szeretné. A lélektelen embernek, testvérek, a szíve hideg Jézus iránt. A lélektelen ember szereti a paprikást, szereti a sört, a bort, szereti önmagát, mindenek fölött önmagát szereti, szereti az életet, lehet, hogy szereti még a hazáját és a népét is. Egy valamit nem szeret, illetve egy valakinek a szeretetével nem tud mit kezdeni, Jézusnak a szeretetével. Nem tudja szeretni Jézust. Pedig a lélek azt munkálja, testvérek. A Szentlélek azt munkálja, hogy mi ne érdektelenül gondoljunk a mi drága megváltónkra, a mi drága Urunkra, hanem szeressük őt. Szeressük őt. Úgy munkálja bennünk ki ezt a szeretetet a lélek, hogy megérteti velünk Jézusnak az irántunk való szeretetét. Amit a keresztfán mutatott meg, amikor meghalt, megváltott minket. A Szentlélek, testvérek, a Jézus Krisztusnak az feltétlen kegyelmét, feltétlen szeretetét, amit nem bírunk fölfogni, ezt fölfogadja velünk. És a mi szívünket is lángra gyújtja, ami minket előbb szerető, és halálosan szerető, és feltétel nélkül szerető, bűneink ellenére is, bűneinkben is szerető, Jézus iránt való szeretetre gyújtja. Tele van, testvérek, az egész Ótestamentum már a Szentlélek munkája nyomán Istent szerető emberek vallomásaival. Egyszer vegyetek elő valami konkordanciát, és nézzétek meg, hogy a Zsoltárok könyvébe, 18. Zsoltárba, 116. Zsoltárba is példának okáért, ki mondja a Zsoltáros, szeretlek, Uram! Szeretlek, Uram! Azt is tudták a mi eleink, hogy ezt a lélek munkája, testvérek, és ezért kérik például az egyik énekünkben, 377. énekben, hogy te gyújtasz szívünkben forró buzgóságot a Szentlélekről. Te gyújtasz a szívünkbe forró buzgóságot. Vagy olvassátok el a Rádai Pálnak a 279. énekét. Olvassátok végig, 279, nem tudjuk énekelni, mert nem ismerjük azt a Zsoltárt, aminek a dallamára megy, de talán egyszer majd Péter testvérünk megtanítja a 34. Zsoltárt. Annak a dallamára megy ez a gyönyörű ének. Egy Krisztus iránti szerelmi vallomás, testvérek. Szerelmi vallomás. Az embernek a lelke, aki tényleg szereti Jézust, együtt tudja mondani minden egyes sorát, minden mondatát, és fölmelegíti szinte az embernek a szívét egy szerelmi vallomás az Úr Jézus iránt. Olvastam és szoktam mostanában emlegetni Kempis Tamást, ezt az 1100 körül ért szerzetest, aki írt egy könyvet a Krisztus követéséről, és ebbe ezt írja például, ó Uram, szent szerelmesem, ha szívemhez közeledsz, minden belső részeim vígadnak. Minden belső részeim vígadnak. Azt mondja, hadd kövesselek téged, szerelmesem, a magasba. Hadd aléljon el lelkem a te dicsőítésedben, örvendezve szeretetedben. Hadd szeresselek téged jobban, mint magamat. Ne szeressem magamat, csak érted és benned, mindenkit, aki téged igazán szeret. Egyszerűen így áradozik ez a régi ember, aki olvasta a Bibliát, és a Szentlélek munkálkodott a szívébe, és megszerette Jézust. Testvérek, a lélek mind a mai napig a Jézust szeretők közé, a Jézus szerelmesei közé sorol bennünket. Ahogy a Zsoltárokból olvasunk, hogy vannak emberek, akik szeretik a te nevedet. Hát azok közé sorol bennünket, és sodor minket a Szentlélek Isten. A Jézus szerető emberi közé. Testvérek, ezek az emberek mindig is voltak a világon. Emlékeztek az apostolokra, mert most róluk beszéltünk. És mindegyik szinte Júdás kivételével, ahogy látjuk, majdnem mindegyik vértanú lett. Miért lettek vértanúk? Mert szerették Jézust. És az a szeretet olyan mély volt a szívükben, hogy készek voltak önmagukat is föláldozni érte. Mert ez az igazi szeretet. Jézus is úgy szeretett, hogy föláldozta magát értünk bűnösökért, az ellenségeiért. Mi is úgy szeretjük őt, hogy mi is föláldozzuk magunkat érte. Ha kell, az életünket is odaadjuk. Ez a Jézus szeretete, testvérek. Ezért kérdezi Jézus tőled is a mai napon, amit Pétertől kérdezett, szeretsz-e engem? Emlékeztek az árulása után, Péter árulása után a feltámadás következett, és akkor kérdezi Jézus a feltámadott Jézus Pétertől, hogy szeretsz-e engem? Háromszor kérdezi meg tőle. Mert őnek is ez a legfontosabb dolog, egy ember ne csak tudjon rólam, hanem szeressen engem. Szeretsz-e engem? El tudod mondani, amit az énekek éneke mond, hogy betege vagyok a szerelemnek, a Jézus iránti szerelemnek, szeretetnek? Testvérek, ha a Szentlélek a szívünkbe jön, akkor Jézust ő megismerteti velünk, akkor Jézusra rábízatja a szívünket, az életünket, és Jézust megszeretteti velünk. Ha a lélek a szívedben van, akkor ezeket tudod, ezeket boldogan igenled, és ha nincs a szívedben a lélek, akkor még nem tartasz itt. Ezeket nem ismered. Nem ismered Jézus se, nem is bíztad rá magad, és nem is szereted őt. De a lélek, testvérek, olyan csodálatos ez, hogy pont azon munkálkodik, hogy ha még nincs veled, és nem vetted, azért azon munkálkodik, hogy te veled megértesse a Jézust. Megértesse az evangéliumot, megértesse veled a drága üdvözítődnek a személyét, és azt munkálja benned, hogy te azért bízd már rá magad Jézusra, mint bűnös, elveszett ember, kapaszkodj bele az egyetlen üdvözítődbe. És azt munkálja a szívedbe ma is, hogy szeresd meg az Úr Jézust. Ne álljatok ellene a lélek finom belső munkájának, hanem engedjétek, hogy elvégezze ezeket bennetek, és már nem lesztek lélektelen emberek, lélektelen keresztjének, hanem ti is lélekkel bírók lesztek. Adja meg ezt az Úr minnyájunknak. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk téged azért, mert lelked ma is munkálkodik, mint ahogy ott pünköstkor munkálkodott, és azóta évszázadok óta munkálkodik. És köszönjük, hogy általa érthetünk meg, ismerhetünk meg igazán téged a Bibliából. És köszönjük, hogy általa juthatunk el a te beléd vetett személyes bizalomra is. És köszönjük néked, hogy általa szerethetünk meg téged egyre jobban és egyre mélyebben. Téged a minket halálosan és öröktől fogva mindörökké szerető, és feltétel nélkül szerető, drága megváltónkat, drága urunkat. Kérünk téged arra, hogy ma is munkálkodj ezeken a valóságokon, ezeken a dolgokon, ami szívünkben, ami életünkben, és hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged, ha már mindezeket elvégezted bennünk. Köszönjük, hogyha a lélek által kimunkáltad bennünk, hogy megismerjünk, hogy személyesen rád bízzuk magunkat, és személyesen szeressünk téged, mint üdvözítő, megváltó urunkat. Áldunk, Urunk, téged, hogyha ezek hétköznapi valóságok a mi számunkra. És köszönjük, hogy kérhetünk, hogy végezd el még sok-sok embertársunkba, itt a gyülekezetbe is, családunkba is, az egész magyar népünkben ezeket a csodákat. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy tisztába jöjjünk egészen magunkkal, hogy ne kárhozzunk el, hanem üdvözülhessünk te általad. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg egyházunkat, áld meg a mi népünket. Kérünk téged arra, hogy könyörüljél meg, és adj lelki ébredést, hitrejutás sok-sok honfitársunknak, sok-sok embertársunknak. Köszönjük néked ezt az ünnepet, köszönjük, hogy ma is te állhatsz a középpontban, és téged magasztalhat, és téged dicsőíthet a mi szívünk, drága megváltónk. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünk további részét, adj magaddal üdvösséges és boldog találkozást az úrvacsora alkalmával, és add, hogy egymással is testvéri közösségben és szövetségben tudjunk itt lenni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrvacsorai közösségbe. Most istentiszteletünk első részének lezárásaképpen, de készülve már az úrvacsorai közösségre, a 369. énekünknek első és hetedik versét énekeljük el. 369. énekünk első és hetedik versét. Aki nem kíván részt venni az úrvacsora osztáson, az ének eléneklése után elmehet, annak innen szeretnék áldott pünkösdünnepet kívánni. Jövel Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága.